Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves érdeklődő közönség! Nagyon örülünk, hogy ez alkalommal is ilyen szép számban tiszteltek meg bennünket figyelmükkel. Folytatjuk a sorozatunkat. Az első három előadás Lutherről szólt, Luther életéről, fejlődéséről, munkájáról, és a negyedik előadástól kezdtük el a helyi reformáció történetének a bemutatását. Az előző előadás szerves folytatása a mostani. Az előző alkalommal a gályarab prédikátorokig jutottunk el, és most dr. Jakab Réka kolléganőm, főlevéltáros folytatja ellenreformáció, méghozzá a csendes ellenreformáció időszakával, és mivel nagyon nagy a téma, és nagyon bőséges a forrásanyag, ezért is igyekszünk minél előbb elkezdeni az előadást, hogy jusson idő mindenre. Még segítünk, majd kérjük, hogy egy előre jöjjenek, hogyha lehet kérnünk, és akkor átadom a szót kolléganőmnek.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon jól esik, hogy ilyen sokan kitartottak az előadás sorozatunk mellett, mert azt gondolom, hogy most kifejezetten történeti előadásokra kerül majd sor, és így... Tessenek, mindössze. És így az 500 éves reform, vagyis az elmúlt 500 évre vonatkozóan, ha vázlatos képet is, de mindenképpen azért egy átfogó történeti ívet próbálunk nyújtani, és ebben a mai előadás a 18. századról fog szólni, amely különös jelentőséggel bír a magyarországi protestáns egyházak történetében, ugyanis ez az a század, amikor gyakorlatilag megfordul a helyzet, tehát az addig protestáns többségű Magyarország végleg katolikus többségűvé válik, tehát ilyen tekintetben a mára is kihatással van az, hogy végül is a 18. századi eseményeket hány református egyházközség, vagy evangélikus, illetve összességében protestáns egyházközség élte túl. A beharangozóban is írtam, hogy a csendes ellenreformációnak tekinthető ez a század. Ezt a jelzőt a protestáns történetírás használja. Ezt egyébként rekatolizációs folyamatnak, illetve második ellenreformációs időszaknak is szoktuk nevezni. Nyilván ez egy érzelmi megközelítés, és én úgy gondoltam, hogy ma, mivel a protestáns egyházakról lesz szó, nyugodtan megengedhetünk ennyi szubjektivitást. Azzal együtt, hogy én a rekatolizáció, illetve az ellenreformáció fogalmát is fogom használni párhuzamosan, attól függően, hogy melyik félnek a szemszögéből tekintjük át az eseményeket. Ellenreformációnak tekinthető az időszak a tekintetben, hogy ekkor teljesen defenzívába szorulnak a magyarországi protestáns egyházak, és a másik fontos megállapítás, hogy ugye állami segítséggel zajlik ez a folyamat. Ugye Kolonics Lipót deklarálja, hogy csak is a visszafoglalt területeken csak is a katolikus egyház vagy a vallása megengedett. Tehát az a törekvés, hogy homogén katolikus Magyarország jöjjön létre, és e tekintetben nyilván a protestáns egyházak útjába állnak az uralkodói szándéknak, és ez az előadás ma arról fog szólni, hogy milyen jogszabályok segítették ezt ebben a folyamatban az államot, illetve a katolikus, vagy az uralkodókat, illetve a katolikus egyházat, és ennek következtében mi történt a protestáns felekezetek helyzetével. A legvégén, ha lesz idő, akkor nagyon röviden kitérnek egy konkrét példára, majd felsősről szeretnék röviden beszélni, mert nagyon markáns a felsősi példa e tekintetben. Itt a Szent Gál TV megkérdezte, hogy mennyire tekinthető a veszprémi vagy a dunántúli példa országosan is érvényesnek. Hát azt kell mondjuk, hogy nagyon is. Szinte, tehát ez a ez a csendes ellenreformáció, vagy az ellenreformáció 18. századi Magyarországon. Tehát nagyon markáns, ami itt történt, és ezt nem véletlenül emeli ki a protestáns egyház történetírás. És akkor kezdjük is el. Megkeresem. Igen. Le kell azt szögeznünk, hogy azok a vallásügyi jogszabályok, törvények, illetve uralkodói rendeletek, amelyek a 17. századnak a vallásügyi viszonyait meghatározták, azok csak a királyi Magyarország területén voltak érvényesek, tehát a hódoltság területén nem, sőt, a peremvidéken sem mindenütt, illetve hát a végvárakban abszolút nem, ugyanis a Habsburgoknak szüksége volt ugye a protestáns katonaságra a végvárakban, ezért engedményekre kényszerült, tehát nem kényszerítette rájuk ezeket a jogszabályokat. A 18. században a vallásügyben a kiinduló pont, azok a jogszabályok alkotják, amelyeket Lipót abszolutisztikus uralkodása idején hoznak meg, és ezeket tekintik majd aztán érvényesnek, vagy kezdik fokozatosan kiterjeszteni a visszahódított területekre is. A 18. század ellenreformációs időszakát két nagy intervallumra szokták osztani. Az egyik a szatmári békétől, tehát 1711-től első, vagy harmadik Károly első Karolina rezolúciójáig, ami 1731-ben jelent meg, ez volt a legjelentősebb vallásügyi rendelet. Ez alatt, az időszak alatt még nem történtek olyan komolyabb támadások a protestáns egyházak ellen, mint a később vagy az ezt követő időszakban, amit 1731-től egészen a türelmi rendelet, tehát 1781 megjelenéséig szoktak vezetni. Ezt is egyébként több időszakra lehetne osztani, mindenesetre ekkor kulminált, tehát valahol az 1750-es évek közepén az ellenreformációs folyamat, és ekkor pusztul el a legtöbb protestáns egyházközség. Ennek a rekatolizációs folyamatnak a társadalmi bázisát a nagybirtokok adták, ugye ekkorra már az összes nagy protestáns főri család katolizál, a Dunántúlon pedig még számolni kell azzal, hogy kiterjedt püspöki birtokok vannak, és ezek nagyban meghatározzák a cuius regio, eius religio elve alapján, hogy milyen helyzete lesz azoknak az egyházközségeknek, amelyek ezeken a birtokokon vannak. Hát nem kell elolvasni, ez egy ilyen amolyan sorvezető. Ha gyorsan áttekinteném azokat a szabályozásokat, amelyek nagyon fontosak a témánk szempontjából, ez lesz mindenben az alap. Az első, ez az 1681. évi soproni országgyűlés, két törvénycikke, amelyek azért támaszkodnak a 17. századi országgyűléseknek a vallásügyi végzéseire. Néhol a bizonyos pontjukban azokat megerősítik. Vegyük itt az elsőt, ugye ez deklarálja, 1681-ben vagyunk, fontos figyelni, hogy ez ugye a Gája Rapper után van, de még a török itt van, ugye, még 5 évig, és ezért, tehát ennek azért meghatározó jelentősége van. Ugyanis ez kimondja azt, hogy szabad a vallásgyakorlat mindenütt az országban és mindenkinek. Ugye itt a mindenkinél is le lehetne ragadni, hogy miért így fogalmaznak, ugye fokozatosan terjesztették ki a korábbi békék a vallásszabadságot a különböző társadalmi rétegekre, ezt majd esetleg, ha valakit érdekel, akkor bővebben kifejtem. Tehát ez kimondja ugyanezt, és azt jelenti, hogy ugye mindenkinek joga van a nyilvános vallásgyakorlatra, azonban azt is hozzáteszi, hogy a földes urak jogának a sérelme nélkül. Ez ugye akkor fontos, hogyha tudjuk, hogy például a mi környékünkön ugye a katolikus egyház a nagy birtokos, és ugyan vannak olyan falvak, amelyekben nemesi, tehát református családok a birtokosok, de minden esetre ez nagy fegyvertény a katolikus egyház számára. A következő törvénycikk pedig ez megengedi, hogy azokat a templomokat visszaadják a protestánsokat, amelyeket időközben elvettek tőlük, ugye itt vissza kell utalni a Gaia Rappelre is. És ami még nagyon fontos, hogy 11 vármegyében, ami gyakorlatilag a Királyi Magyarország, Alsó és Felső Magyarországnak nevezett, tehát a mai Felvidéknek a területét jelenti, illetve Sopron és Pozsony vármegyéket kijelöl összesen 22 úgynevezett artikuláris helyet, tehát 22 olyan település, ahol a protestánsoknak szabad vallásgyakorlata van. Ugye ebben nem esik bele Veszprém megye, a mi területünk, és ott viszont azt deklarálják, hogy mivel amúgy is szabad vallásgyakorlata van a protestánsoknak, maradjon ez így a későbbiekben is. És nyilván ez érvényes a végvárakra is. Ugye tudjuk, hogy Veszprém is végvár volt, Pápa is, Tihany is, Nagyvázson is. A következő jogszabály pedig az 1687. évi Pozsonyi Országgyűlés, amely megerősítette ezeket a rendelkezéseket, és ugyanakkor viszont azt mondta, hogy minden ilyen döntés, ez királyi kegytől függ, tehát ez azt jelenti, hogy ha adta az uralkodó, akkor ezt vissza is veheti, és ez azért érdekes, mert elkezdik az uralkodók az országgyűlések által hozott törvényeket értelmezni, és ugye ezt teszi Lipót is 1691-ben az Explanatio Leopoldinában, ami az egyik legfontosabb szabálya tekintetben, ugyanis ez megkülönbözteti először ebben az időszakban a nyilvános és a magán vallásgyakorlatot, és azt mondja, hogy nyilvános vallásgyakorlat csak az artikuláris helyeken lehetséges. Ugye itt azért az évszámra is érdemes figyelni, hogy 1686 után vagyunk, és Buda már felszabadult, gyakorlatilag a Dunántúról kivonult a török. A következő fontos jogszabály Lipótnak az 1701-es rendelete, amely ugyancsak megerősítette a korábbi rendelkezéseket, viszont kimondja azt, hogy a végvárakban megszűnik a protestánsok vallásgyakorlata, és hogy a töröktől visszafoglalt területeken is kizárólag a katolikus vallás a megengedett. Ez nagyon komoly szűkítése a jogoknak, a protestánsok jogainak. A következő az az 1715. évi ország, 14-15. Évi országgyűlés. Itt szintén szűkítenek a protestánsok jogain, ugyanis megvonják tőlük azt a jogot, hogy zsinatokat tartsanak. Ugye a zsinat az egyház kormányzás egyik legfontosabb eszköze, tehát ilyen értelemben nagyon komoly jogokat vesznek el a protestánsoktól, illetve megint csak elrendelik, vagy megerősítik azt, hogy csak is az artikulális helyeken lehetséges a vallásgyakorlat, és ami még fontos, vagy ami mutat némi empátiát, hogy a rengeteg panasz, ami kölcsönösen keletkezett, mondjuk a Rákóczi szabadságharc idején, a két nagy felekezet részéről, hogy ezeket meg kell beszélni, illetve kell róluk tárgyalni, és ezért neveznek ki egy bizottságot, amely aztán 1721-ben ül csak össze, ez az úgynevezett Pesti Komisszió, ami arra hivatott, hogy a protestánsok, illetve a katolikusok sérelmeit is megtárgyalják, azonban ez kudarcba fog fulladni, tehát egyszerűen megmerevednek az álláspontok, és nem jutnak előre, úgyhogy berekeztik ezt az ülést, és végül mégiscsak ezekre az előmunkálatokra támaszkodva hozza meg első, vagy harmadik Károly az első Karolina rezolúciót, és erre kell majd a leginkább figyelnünk ennek a rendelkezéseire, és ami miatt ez nagyon súlyos a protestánsokra nézve, nem csak az hogy önmagában, hogy tovább szűkíti a jogaikat, vagy konkrétan megnevezi, hogy mit szabad és mit nem, és ugye az állam hatalom gyakorlatilag beleszól az egyház helyzetébe, hanem ráadásul még a katolikus egyház számára is felügyeleti jogot biztosít, amikor a katolikus espereseknek a protestáns lelkészek fölé rendelt jogokat biztosít. Akkor hát itt lehet látni, hogy mik ezek a legfontosabb döntések, amelyeket, tehát ugye megint megismétli, hogy csak az artikuláris helyeken lehetséges, és ugye, hogy konkrétan azt is mondja, hogy a protestáns lelkészek nem mehetnek prédikálni olyan helyre, ahol nem, tehát ahol nincsen nyilvános vallásgyakorlat, ugyanazok azoknak a falvaknak a lakói elmehetnek az artikuláris helyekre, istentiszteletre, de például még a református földesuraknak is megtiltják azt, hogy nyilvános templomokat építsenek kegyüri jogukkal élve azokon a helyeken, ahol nincsen nyilvános vallásgyakorlat. Magánkápolnákat, vagy hát magánkis imaházakat építhetnek, de ott azt csak is saját családjuk céljára, vagy a lelki gyakorlata céljára, oda sem jobbágyaik, sem egyéb személy nem járhat. Ugye itt a lényeg az, hogy ne alakuljanak ki újabb és újabb gyülekezetek, ugye, amelyek a protestáns egyházak helyzetét erősíthetné. Egy másik súlyos döntés pedig az, hogy a céhek református tagjai részt kell vegyenek a katolikus ünnepeken, a körmeneteken, de ami még súlyosabb, az az, hogy a református vagy evangélikus hivatalviselők csak akkor tarthatják meg hivatalukat, vagy akkor válhatnak hivatalnokká, hogyha leteszik az esküt Szűz Máriára, illetve a szentekre, tehát arra a formulára, amit egyébként el szoktak mondani akkor, amikor valakit esküdté választanak. És egyben azt is engedélyezte ez a Karolina rezolúció, hogy immár a protestánsok választhatnak maguknak úgynevezett szuperintendenseket, tehát ezek gyakorlatilag a mai püspök funkcióinak felelnek meg. És a következő Karolina rezolúció, tehát a második, amit 1734-ben hoznak, az meg már konkrétan tartalmazza azt, hogy a két protestáns felekezet, tehát evangélikusok és reformátusok 4-4 szuperintendenciát, tehát egyházkerületet hozhatnak létre, és választhatnak 4-4 püspököt. Lassan elérkezünk ugye Mária Terézia időszakához. Ő nagyjából az apja, a harmadik Károly vallásügyi rendeletei és az alatt keletkezett vagy hozott vallásügyi törvénycikkek alapján állt. Az a baj, hogy nincs idő mindent kifejteni, ez így egy kicsit leegyszerűsíti a dolgot, tehát azért a 60-as évektől nagyon erősen érződik a Mária Terézia féle bécsi udvarban is a felvilágosodásnak az eszméje, és ez azért egy picit, tehát néhány könnyítést is magával hoz. Egy példát emelek ki, itt az eskü, amire utaltam az előbb, tehát ezért ez nagyon sokáig megnehezítette a protestánsok helyzetét, viszont például Veszprém megyében úgy tudták az egyébként protestáns többségű közgyűlésben biztosítani a hivatalnokoknak a helyét, hogy megengedélyezték, volt egy bizalmas rendelet, hogy akkor, amikor az esküt mondja az esküszöveget, akkor elhallgathat, amikor Szűz Mária és a szentek nevéhez ér az esküszövegében. Tehát ez egy példa lehetne, illetve majd még lehet, hogy említek. Tehát akkor Mária Terézia időszaka, ugye, vagy hát az azt követő második Józsefig, 1781-ig gyakorlatilag az itt vázolt jogszabályok alapján alakul a protestánsok helyzete. Veszprémben és a környező falvakban a 18. század közepén meghatározó jelentősége volt a protestáns felekezetek életére Padányi bíró Márton püspöknek, akinek az idején folyamatosak voltak a viták, illetve néhol a harc a két felekezet között. A püspök mindenképpen próbált még több állást szerezni, úgymond a katolikus egyház szám részére, illetve hát attól függ, honnan nézzük. A katolikus egyház a régi javait kívánta visszaszerezni, és ebben ugye a protestánsokba ütközött. Minden esetre ebben nagyon harcias volt Padányi bíró Márton. Ugye még az is nehézséget okozott, hogy Veszprém megye ugye nem tartozott az artikuláris helyek közé, és fokozatosan, illetve folyamatosan változtak azok a szabályok, amelyek erre a területre vonatkoztak. Tehát ugye 1701-ben a végvárakban megszüntetik a vallásgyakorlatot, ez történik Veszprémben is, illetve ugye azt is deklarálják, hogy nem lehet a visszafoglalt területeken, vagy akár a Veszprém környéki területen vallásgyakorlata a protestánsoknak ott, ahol 1681-ben bizonyíthatóan nem volt vallásgyakorlatuk. Na most akkor ezekkel a vitákkal telnek el az 50-es évek, az 1750-es évek, az 1760-as évektől némi enyhülést láthatunk, és hát azt kell mondanom, hogy végülis aki ki tudott eddig tartani, az ugye megérte a türelmi rendeletet, 1781-et, és akkor esetleg visszaszerezhették a jogaikat olyan értelemben, hogy ha volt elegendő protestáns még azon a településen, akkor neki láthattak az újjáépítésnek. Elnézést kérlek. Most akkor áttekintettük ezeket a szabályokat, amelyek hatással voltak, illetve amelyek meghatározták a 18. század valláspolitikáját. Most pedig a felekezeti viszonyokat szeretném bemutatni, amelyek ezen a területen voltak. Tehát nagyjából azt mondhatnám, mivel nagyon különbözőek a források, tehát azok, amelyek alapján tudtam dolgozni, tehát hogy hol katolikus, hol református, különböző összeírások állnak rendelkezésre, meg egyéb források, és más-más kiterjedési területre vonatkoznak, amelyek között nagy az átfedés. Azt mondanám, hogy egyszerűsítsük le arra, hogy most a mai Veszprém megyéről, tehát a világi közigazgatású Veszprém megye településeiről igyekszem beszélni. Tehát ezekre vonatkozóan gyűjtöttem össze az adatokat. Tehát a 18. századra elég zilált állapotba kerültek már a gyülekezetek, ha ugye visszagondolunk, vagy visszautalunk a Gályarappelre, amikor nagyon sok egyház lelkész nélkül maradt, egyházközség. Ráadásul ugye a nagybirtokosok, és itt különösen a katolikus világi főurak, de hát ugye a veszprémi püspök, mint nagybirtokos, vagy utalhatnék a győri püspökre is, tehát itt a Dunántúlon nagyon meghatározó volt az ő szerepük a kialakult helyzetre vonatkozóan. A kiinduló pont az, amit ide egyébként kivetítettem, legyen az 1720-as évek vége. 1728-ból rendelkezünk egy olyan összeírással, amely tartalmazza erről a területről az, hogy hol működtek lelkészek, milyen joghatósággal, hol voltak esperesek, hol voltak, vagy hol volt szuperintendens, melyik egyházközséget számították az adott egyházkerülethez. Itt a különböző panaszok miatt, amelyek arra vonatkoztak, hogy a bizonyos lelkészek hova járnak ki istentiszteletet tartani, tehát hogy megszegik ugye a különböző rendelkezéseket. Tehát az ilyen panaszok miatt szeretett volna az uralkodó, illetve hát a helytartó tanács tisztán látni, hogy hol vannak egyáltalán egyházközségek, hol vannak lelkészek, és ez országosan elkészült egyébként 1125 és 28 között, és Veszprém megyéből 1128-ban küldték meg az adatokat. Ez nagyon jól jött a helytartó tanácsnak, mert pontosan látta ebből, hogy hol kell megtiltania, mely az a terület, ahonnan ugye vissza kell szorítani a protestánsok vallásgyakorlatát. A cél az az volt, hogy arra a 11 vármegyére, illetve arra a 22 egyházközségre korlátozzák a protestánsok jogait. Ez nyilván nem volt azért kivitelezhető, ha belegondolunk, hogy ez gyakorlatilag a mai Felvidék, tehát a Dunától északra eső terület, és akkor mi van az egész Dunántúllal, ahol meg hát ekkor még a protestánsok voltak többségben, mint ahogy itt látni fogjuk. Hát itt nagyon kisbetűkkel vannak, itt a Veszprémi egyházmegye és a Mezőföldi vagy Peremartoni egyházmegyének azokat az egyházközségeit listáztam ki, amelyek a mai Veszprém megye területére esnek, tehát itt 29, illetve 12 egyházközség van, és el kell mondanom, hogy a felekezeti viszonyokra vonatkozóan, illetve az egyházszervezetre vonatkozóan Herman István igazgató úrnak született a legutóbb egy nagyon komoly munkája, a disszertációja, ami megjelent egyébként könyv alakban is, és ő készített nagyon jó térképeket, amit egyet kölcsön is kértem, arra vonatkozóan, hogy ugye ő is lássa, hogy ő az egyébként a katolikus megújulás időszakát vette, illetve a katolikus egyház helyzetét vizsgálta, de kiinduló pontként mindenképpen érintenie kellett a protestánsok helyzetét. Távolról nem látszik a legenda, de egyébként mondom, hogy a zöld az a reformátusokat takarja, a rózsaszín a katolikus, a sárga pedig az evangélikus felekezetet, a csíkosak nyilván az átfedéseket, vagy a vegyes lakosságú területeket. Tehát ebből a térképből nagyon jól lehet látni, hogy 1728-ban abszolút többségben voltak a reformátusok, és hogy a megye teljes területén mindenütt rendelkeztek egyházközségekkel, tehát egy az egész megyét átszövő egyház szervezetről beszélhetünk, és a piros pöttyök nem nagyon látszanak, mindössze két olyan település volt, ahol kizárólag csak katolikus vallásgyakorlat volt, ez Veszprémváros, illetve a későbbi Siófok, ami itt még Fok néven szerepel, és vegyes lakosságú település is mindössze 7 volt, illetve 7 olyan település volt, ahol csak evangélikusok éltek, és egyébként a teljes terület református volt. Tehát ez a kiinduló pont, ami igencsak meg fog változni a 18. század végére. A következő időmetszet, amiről viszont nincsen ugye, térkép, ez mindössze azokat a gyülekezeteket tartalmazza, amelyek a Veszprém megyébe esnek, de 1745-ben volt egy következő összeírás, ezt a református egyházkerület rendelte el, ők is látni szerették volna akkor, amikor Torkos Jakab püspök lett, hogy hol vannak református egyházközségek. És akkor térjünk is rá, illetve még annyi megjegyzést szeretnék mondani, hogy az előző térképet ugye érdemes megjegyezni, viszont azt is tudni kell, hogy ez még jóval Padányi előtt van. Sőt, Padányi ugye 1745-ben lesz püspök, 1762-ig, és ez alatt a szűk két évtized alatt fog igazán gyökeresen megváltozni a protestánsok helyzete, illetve hát a katolikus egyházszervezet helyzete. És akkor térjünk rá Torkos Jakabra, illetve az ő vizitációjára. Ugye az első Karolina rezolúció lehetővé tette a protestáns lelkész szuperintendensek számára azt, hogy meglátogathatják az egyházközségeiket, azonban kizárólag a lelkészeik egyházfegyelme tekintetében intézkedhettek, és nagyon érdekes, itt jegyzem meg, hogy nem foglalkozhattak egyébként liturgikus kérdésekkel, holott ugye ők kellett volna legyenek ugye a lelkészi, vagy a egyházi tekintetben a lelkészek hatósága. Minden esetre ezt a jogot, ami mondjuk a vegyes házasságokat, a keresztelést illette, ezt a katolikus esperes, illetve a katolikus szentszék, tehát a püspöki székhelyen működő bíróság hatáskörébe utalta az uralkodó. Tehát ez nagyon sérelmes volt nyilvánvalóan a protestánsok részére. Tehát Torkos ezzel tisztában volt, ennek ellenére 1747-ben meghirdeti a vizitációt, és két lelkésztársával, Komáromi Pállal és Nagybányai István lelkésszel meglátogatják, vagy elkezdik az egyházmegye községeinek a meglátogatását. Itt egyébként ugye a kezdő oldala a vizitációs jegyzőkönyvnek, amely egyébként a református gyűjteményekben található pápán. Igen ám, csak 1747-ben, illetve 48-ban már Padányi volt a püspök, veszprémi püspök, aki egyben főispán is volt, és nyomást gyakorolt a vármegyére, a közgyűlésre, hogy tiltsa meg Torkos Jakabnak a vizitációt. Viszont Torkos Jakab meg tisztában volt a saját jogaival, és emiatt a Mária Teréziához fordult közvetlenül, ahol kérte, hogy engedélyezze számára, illetve hát sérelmezte, hogy a vármegyei közgyűlés megtiltotta neki az egyházlátogatást. Itt mondja el, hogy hiszen ez és ez a jogszabály ő számára ezt a jogot biztosítja, és akit a Jóisten az ő kormányzása alá rendelt, azt ő hagyd látogathassa meg. Végül ez sikerül, tehát Mária Terézia engedélyezi neki, és Torkos Jakab 1747 folyamán 52 gyülekezetet tud meglátogatni. Itt lehet látni azokat a településeket. Ez nem azt jelenti, hogy Veszprémi Egyház megyében csak 13 anya egyház lett volna ekkor még, hanem ide jutott el Torkos Jakab. Valamiért végül is félbeszakadt ez az egyházlátogatás, tehát összesen csak 52 egyházközségbe tudott eljönni. Tehát ugye a vizitációnak az volt tulajdonképpen az értelme, hogy az újonnan megválasztott előjáró püspök, szuperintendens fölmérje annak az egyházkerületnek a helyzetét, vagy egyházmegyének, amelyet, mint főpásztor, ő ugye kormányzott. Tehát pontosan látnia kellett, hogy mi a helyzet az egyházközségeiben, és ezeken a vizitációkon konkrétan ugye rákérdeztek nagyon sok olyan tényezőre, ami az egyházközségeknek az életét befolyásolta. Tehát itt ebben az időszakban különösen arra, hogy mi az egyházközség helyzete, van-e lelkészük, nem zaklatják-e őket, van-e tanító, persze az egyházfiaknak az erkölcséről is, sok helyen azt is, hogy hányan laknak, hány protestáns lakos van, hova járnak istentiszteletre, tehát hogy ugye van-e egyáltalán papuk, mert hogy nagyon sok olyan egyházközség is volt, ahol nem voltak papok, és azt láthatta a püspök ebből, hogy a legjobb helyzetben azok a települések vannak, ahol református kisnemesi közösségek élnek, tehát ahol nincsen egy katolikus földbirtokos, aki ugye a földesúri jogával élve bizonyos dolgokat megtilthat a protestánsoknak. És tehát elég rossz helyzetben találta végülis azokat a településeket, ahol katolikus földesurak voltak mondjuk, tehát akár a világiak, de például a veszprémi káptalan vagy a püspök. Egy példát szeretnék hozni, Balatoncsicsón reformátusok éltek, Padányi bíró Márton elérte azt, hogy elmenjenek a faluból, kifizette őket, és egyszerűen kitelepítette a csicsóiakat a faluból, vagy ugyanígy az éci ciszterciek olasz faluból a reformátusokat ugye Litérre, vagy hát elűzték a faluból, és ők aztán Litéren telepedtek le. De egyébként ellenpélda is volt, ez nagyon érdekes, hogy ugye a nagyvázsonyi uradalomhoz tartozó Magyar Barnag református egyházközség volt, és az ő papjuk Padányi hatására megtért, áttért a katolikus hitre, és hát lelkész nélkül maradt a közösség, és kérték az icsieket, ugye mint földesurukat, hogy engedélyezze számukra, hogy egy új lelkészt hozhassanak a faluba, és ezt az icsiek megengedték, úgyhogy Magyar Barnagon továbbra is volt vallásgyakorlat. A következő időmetszet 1774, ekkor a teljes dunántúli egyházkerületet összeírták, és ez is nem csupán egy számadatsor, hanem egész hosszan leírták a gyülekezetek az eltelt, tehát mondjuk a Tolkos Jakab püspökségétől, püspöki kinevezésétől eddig eltelt időszakban velük történteket, és nagyon sok helyen hosszan, különösen itt a Balaton felvidéken elmondják, hogy hogyan vették el tőlük a katolikusok a templomokat. Ugye azt tudni kell, hogy a dunántúli egyházkerület gyakorlatilag az egész Dunántúlra kiterjedt, tehát a Dunától északra volt ugye a Balsi meg a Drégely-Palánki egyházmegye, és a Dunától egészen le a Dráváig húzódott, tehát elég nagy területről beszélünk, elég sok egyházmegye volt rajta, vagy volt található a területén, és azt mondhatjuk, hogy körülbelül olyan 400 településen éltek reformátusok, de csak 310 gyülekezet létezett hivatalosan. Azonban ebből is csak 171 volt az, amelyiknek volt lelkésze, illetve lehetett vallásgyakorlata, és volt temploma. Az összes többiben vagy nem volt pap, vagy nem volt templom, és a magánvallásgyakorlat dominált. Tehát itt lehet látni nagyjából az arányokat, és azért ebben, hogy így megváltozott a helyzet, ugye, amint említettem, a katolikus egyház szervezet kiépülésének nagyon fontos hatása volt. És itt ezt egyébként térképen is megmutatom, nem sok minden látszik. A fekete pöttyök azok, ahol működő egyházközségek voltak, és ahol szolgált lelkész. Egyébként az üres kockák az árvák, és van két X, az pedig az elpusztult egyházközség, az Csicsó és Antalfa. De ha jól megnézik, akkor itt a Balaton felvidéken, tehát mondjuk Tihanytól, de még mehetünk nyugatabbra, tehát Köves Kától egészen, tehát vagy Zánkától inkább egészen Felsőrsig nagyon sok üres négyzetet látunk, tehát ezek azok a települések, amelyek a leginkább megszenvedték a Padányi féle egyházpolitikát, de hangsúlyozom, hozzáteszem mindig, hogy ez nagyon sérelmes volt természetesen a protestánsokra nézve, ugyanakkor azért ilyen markáns ez, mert katolikus egyházi birtokokról beszélünk, ahol, ha a katolikus fél szempontjait nézzük, akkor ő ugye természetesen a régi birtokait igyekezett visszaszerezni, illetve hát a templomokat, amelyeket időközben a reformátusok vettek használatba. Azt lehet mondani, hogy azok a gyülekezetek, amelyek itt láthatóak feketével, ők biztos, hogy túlélték ezt az időszakot, és 1781-ben örülhettek II. József rendeletének. A fehér négyzetek mögött meghúzódó gyülekezetek egy jó része szintén túlélte végül is olyan értelemben ezt az időszakot, hogy voltak azokban a községekben protestánsok, viszont nem mindegyik, közel ne sem mindegyik településen tudtak 1781 után megfelelni azoknak a feltételeknek, amelyet egyébként a türelmi rendelet előírt, hogy tudjanak építeni maguknak templomot, meg egyházközséget tudjanak alapítani. Itt egy szűkebb, tehát a mi területünkre vonatkozó statisztika, és akkor áttérünk egy következő témára. Most azt szeretném röviden, kevésbé hosszabban bemutatni, hogy mi történt ez alatt az időszak alatt. Ugye a Dunántúlon, vagy a Dunántúli egyházkerületben a pápai, illetve a Veszprémi Egyház megye volt az, amelyek a legnagyobb veszteséget szenvedték ez alatt az időszak alatt. Ugye ebben nagyon fontos tényező volt az, hogy Pápán és Veszprémben is megszűnt a vallásgyakorlat, Veszprémben hamarabb, ugye 1717-ben, Pápán pedig 1752-ben, és mindkét helyen csak 1783-ban indult újra a vallásgyakorlat. Ugye ez két központ tulajdonképpen, központi mezőváros, az egyikben ugye jó hírű iskola működött, és ezt az iskolát fokozták le, és lehetetlenítették el, és emiatt a lelkészképzés is nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen ha a Dunántúlon lelkészt akartak, akkor Patakra, illetve Debrecenbe kellett küldeni a fiatalokat tanulni, ami azért nagyon megviselte a gyülekezeteket, tehát nem minden gyülekezet tudott kitanítatni magának lelkészt. Veszprémben a Végvár megszűnte után, tehát 1701 után lendült végül is úgymond támadásba a katolikus püspökség. Tehát itt az a lényeg, hogy miután a vár megszűnt a védelmi funkciója, igyekeztek ugye a várbeli birtokokat visszaszerezni a katolikusok, illetve hát a püspök meg a káptalan, a kanonokok, és itt is útjukba álltak a reformátusok, hiszen ugye tudjuk, hogy a Végvár vitézeinek többsége református, kisnemes volt, és a várban volt egyébként itt lehet látni, a templomuk. Tehát a reformátusoknak a mai várban, a törvényszék épület környékén volt iskolája, lelkészlakja és temploma, és a metszetek is ábrázolják, még az 1730-as években is lehetett látni, vagy állt még a református templom. Ugye közben, ebben az időszakban, amikor Folkra Ottó 1710-ben veszprémi püspök lesz, akkor még nem ért véget a Rákóczi szabadságharc, elfoglalják a császáriak a várat, és lefoglalják a reformátusok épületeit hadicélokra, el kell mennie a reformátusoknak a városból, kijárnak Vámosra istentiszteletre, aztán valahogy 1712 környékén visszatérhetnek a városba, de miután a szatmári békét megkötik, Folkra Ottó megint csak követeli magának azt a területet, szemináriumot szeretne egyébként a református iskolában, és ez meg is történik, tehát ott indul be a veszprémi szeminárium abban az épületben, és végül 1716-ban rendeli el a vármegye, hogy a reformátusoknak ki kell menni a várból, ami ellen ők tiltakoznak, egy ilyen folyamodványt fogalmaznak az uralkodóhoz, azonban az uralkodó azt írja, hogy Folkrának igaza van, el kell hagyni ezeket az állásokat, és 1717. január 1-én megszűnik a vallásgyakorlat Veszprémben, mármint a református vallásgyakorlat. A lelkész elmegy polgárdiba, lelkész nélkül marad a gyülekezet, és egy jó részük katolizál, egy részük pedig elköltözik a városból, és nagyon kevesen maradnak itt. Mondjuk a legfontosabb családok, például a Robosz család az egyik legnagyobb adományozója az egyházközségnek ebben az időszakban, de később is találtam erre vonatkozó adatokat, illetve ők lesznek azok, akik 1783-ban majd ugye adakozást szerveznek, és összegyűjtik azt a pénzt, amiből aztán a Jeruzsálem hegyen meg tudják építeni a templomot. Itt jóval későbbi adatok az 1770-es évekből, de ugye azt nem említettem, talán olvasható volt, hogy tehát a katolikus egyház felügyelete abban is megnyilvánult, hogy ugyan a protestánsok elvihették a gyermekeiket megkeresztelni a szomszédos faluba, ahol volt lelkész, vagy eltemettethették az ottani lelkésszel a halottjukat, viszont a stólát azt a katolikus plébánosnak kellett megfizessék. És itt olyan kimutatásokat látunk, nevek szerepelnek rajta, hogy mely családok fiait és hol, mikor keresztelték meg a szomszédos településeken. Itt Kádártát, illetve Vámost mutatom be, de jártak Öskürre is, például az evangélikusok, illetve Szentkirály szabadjára is. Tehát ezek a kimutatások megvannak. Tehát azt látjuk, hogy nem enyészett el teljesen a reformátusság, próbáltak valahogy túlélni, és nyilvánvaló azért egy ekkora város el tudott egy közösséget, egy akkora közösséget tartani, amely aztán 1780-as években már élni tud a türelmi rendelet nyújtotta jogaival. És akkor itt jön a korszak legmarkánsabb egyénisége, Padányi bíró Márton, akinél rátermettebb egyházvezetőt nehéz lett volna ebben az időszakban találni, aki ennyire elhivatott volt, és ennyire a szívén viselte a katolikus egyház sorsát, illetve ennyire harcias lett volna, és minden lehetőséget megragadott volna ahhoz, hogy visszaszerezze a katolikus egyház régi dicsőségét, és azon túl, hogy őt a jogszabályok is azért nagyon segítették, mégiscsak ki kell emelni azt, ami viszont tényleg az elhivatottságából, illetve az egyéniségéből fakad, hogy ő tényleg meg tudta szólítani az embereket, és nagyon sok protestánst meg tudott téríteni, vagy visszatéríteni, ahogy ő fogalmazott. Tehát a katolikus egyház nagyon sokat köszönhet Padányi bíró Mártonnak, és nem véletlen, hogy a katolikus történetírás ennyire kiemeli, és nem csak a Veszprém központú, hanem országosan, ugye Padányinak nagyon komoly szerepe van a 18. századi egyházmegyei, vagy egyházi újjáépítésben. Nagyon profi volt, azt mondhatjuk, tehát olyan eszközökkel élt, amivel addig nem sokan. Tehát ő nyilvános körmeneteket, áttéréseket szervezett, búcsújárást, prédikált szabadtéren, magyar nyelvű prédikációkat írt, ezeket a prédikációkat nyomtatásban kiadta, imádságos könyveket szerkesztett. Tehát ő nagyon fontosnak gondolta azt, hogy a lelkeket ápolni kell. És ennek a kulcsa egyébként a plébánia volt, vagy hát azt a plébániát látta e tekintetben olyan kulcsnak, aminek muszáj meglennie az, hogy egy közösség meg tudjon maradni, és ezért volt mindenképpen az a célja, hogy a lehető legtöbb helyen új plébániát tudjon alapítani. És ugye Padányi korszaka az, amikor a legtöbb plébánia alapul újjá a Veszprémi egyházmegyében. Itt láthatjuk az Enchiridion című munkáját, ami egy kiáltvány volt, tulajdonképpen a protestánsok Mária Teréziánál történt tiltakozására adott válasz. Ugye tilos volt egyébként az uralkodóhoz fordulni, illetve hát az országgyűlések nem tárgyalhatták már ekkor a vállásügyi vallásügyet, vagy a vallásügyi kérdéseket, és a sérelmekkel kizárólag az uralkodóhoz lehetett fordulni, és csak egyénileg. Itt viszont Rádai Gedeon vezetésével az egész magyarországi református egyház összefogva egy memorandumot küldött Mária Teréziának, amit nyomtatásba kiadtak, és Padányi ebben az Enchiridionban szóról-szóra bemásolta, illetve, bocsánat, hát bemásolta, kiszedette, tehát kiadta ezt a szöveget, és pontról-pontra megcáfolta. Itt a legfontosabb kérdés a vegyes házasság, az apostázia kérdése volt, a keresség kérdése, tehát olyan kifejezetten egyházi vonatkozású dolgok, amelyek a lelkipásztori munkának ugye a legfontosabb, illetve a lelkek ápolásának, vagy nem tudom a jó szót, tehát ezek minden, na, tehát a lelkipásztorkodás legfontosabb aspektusai. És itt felsoroltam, hogy mik azok, amivel még operált. Ugye a szent kultusz nagyon erősen propagálta, és olyan szenteket, akikre úgymond a reformátusoknak is szüksége volt, tehát hogyha valaki mondjuk szőlőt művelt, és református volt, akkor attól ő még valószínű, hogy Szent Vendelhez is, bocsánat, az állatoknak volt a védőszentje, tehát hogy ő hozzá is esetleg fohászkodott, hogy az állatai ne pusztuljanak el, de lehet, hogy ezt lelkészek szentségtörésnek gondolják, de hát tudjuk a néprajzból, vannak ilyen adatok, hogy a reformátusok is sokszor éltek ezekkel a praktikákkal, de az a lényeg, hogy olyan látványos például a Szent Háromság kultusz szervezett, aminek kifejezetten egyébként protestáns ellenes éle volt, de hogy ezek nagyon megnyerő performanszok voltak mondjuk a Veszprémi várban, aminek a hatása alól nehéz volt esetleg kibújni. De ott kurzival szedve az Angyali Társaság Szövetsége, illetve a Lelket Őriző Látogatás, tehát ezek olyan kiadványok, amelyek nagyon fontos szerepet játszottak a lelkipásztori munkában. Ugye létrehozta a különböző, tehát ezeket az angyali társaságokat együtt imádkozásra, és ezeknek nagyon nagy hatása volt ebben az időszakban. És nyugodtan állíthatjuk, hogy a protestánsokra is. Itt például két olyan prédikációt láthatunk, amely kifejezetten a protestánsokat is érintette. Az egyik ugye a Barnagi református lelkész áttérésekor elmondott prédikáció, illetve a másik a Hajmáskéri, azt hiszem, igen, templom elfoglalásakor Padányi által mondott prédikáció. Ugye a lelkeket vissza akarta az egyház kebelére hódítani, és ennek megfelelő nyelvezettel írta ezeket a szövegeket. Ő is 1746-47-ben, tehát nagyjából egy időben a Torkos Jakabbal vizitálta az egyházközségeit, de nem csak azokat a területeket, ahol katolikusok éltek, hanem a protestánsokat is. Ő a protestánsokra úgy tekintett, mint eltévejedett bárányokra, akiket vissza kell az akol melegéhez csalogatni. És ugyanakkor ezek az egyházlátogatások azt a célt szolgálták, hogy pontosan lássa, hogy hol kell neki megváltoztatni a felekezeti arányokat egy adott településen, holva kell plébánost állítani, hol kell a templomot visszavenni a reformátusoktól, hol kell templomot építeni, hogyha arra szükség van, hogyha addig nem volt ott templom. Tehát ő nagyon pontosan fölmérte, hogy mi a helyzet az egyházmegyéjébe, és ami még végül is javára írandó, mint főpásztornak, hogy foglalkozott az áttértekkel. Ugyanakkor mondjuk az apostatákat nagyon, tehát azokat, akik már egyszer voltak katolikusok és áttértek a protestáns hitre, azokat nagyon szigorúan büntette. A protestánsok és a katolikus egyház 18. századi konfliktusában még egyébként az is szerepet játszott, hogy, illetve bonyolította ezt a helyzetet, hogy mint annyiszor már utaltam rá, tehát a birtokviszonyok sem voltak tisztázva. Tehát akkor, amikor a reformációt követően egész egyházközségek váltak reformátussá vagy evangélikussá, és még a papjuk is áttért az új hitre, és aki meg nem akart, az elmenekült, vagy mondjuk a Veszprémből is ugye a kanonokok meg a püspök elmenekült. Egész egyszerűen az új közösség, ami ugyanaz volt, mint a régi, csak már mondjuk más hitelveket vallott, egyszerűen használatba vették a régi katolikus épületeket, a katolikus birtokok mondjuk a faluban a református lelkész ellátását, eltartását szolgálták. Tehát ez egy természetes folyamat volt, igen ám, de a 18. században akkor, amikor visszatelepül ugye a káptalan meg a püspök, akkor ezeket a birtokokat a saját egyházközségeik föntartására ugyanúgy birtokba kell venni, vagy vissza kell szerezni. És Padányinak a legtöbb konfliktusa ebből adódott, illetve ebből a meggyőződésből gondolta úgy, hogy ott is, ahol mondjuk Felsősön 200 éve a reformátusok használták a templomot, vagy a préposti javakat, ott is joga van, hiába, hogy közben eltelt 200 év, az egyházjogilag az övé, és az neki visszajár. És hogyha másképp nem ment, akkor perrel vagy erővel. És ez az időszak tulajdonképpen erről szól. Ott, ahol nem volt korábban egyházi birtok, illetve nem katolikus templomok voltak, ott meg arra hivatkozva igyekezett elvenni a templomot a protestánsoktól, hogy azt mondjuk engedély nélkül építették. Létezett ugyanis egy ilyen uralkodói rendelet, ami kimondta azt, hogy az 1681 után épült templomokat vissza kell venni a protestánsoktól. Padányi akkor, amikor vizitálni ment az egyes egyházközségekbe, akkor ugye bement a reformátusok által használt templomba, ott meg kellett jelenjen a lelkész, ott kellett legyen az összes gyülekezeti tag, akik végig kellett hallgassák a Padányi prédikációját, aki egy kiengesztelő imát is mondott, és amivel ugye a megszentségtelenített templomot tulajdonképpen újra szakralizálta, majd felszentelte a templomot, és másnap pedig a plébánost installálta a plébánosi székbe, és deklarálta, hogy innentől kezdve nincsen református vagy evangélikus vallásgyakorlat, hanem csak katolikus. Tehát így történt. Most ezeket sem lehet kiolvasni, csak azt szerettem volna ezzel illusztrálni, hogy nagyon jó források vannak az érseki levéltárban. Gyakorlatilag az összes templomelvételnek megvan a katolikus fél szempontjait tükröző iratanyaga, nagyon-nagyon jó, és mondom, hogy például Felsősön a Historia Domus nagyon gazdagon tartalmazza, illetve a legelső anyakönyv nagyon sok olyan bejegyzést tartalmaz, amely kiegészíti mondjuk az érseki levéltárban megtalálható tanúki hallgatásokat, és a kettőből azért összeáll egy olyan kép, ami mindkét félnek a szempontjait mutatja. Ugye igazságot tenni szerintem nekünk ebbe ma már nem kell, és kicsit eltérültem, tehát itt csak azt akartam mutatni, hogy egyházmegyénként számba véve megtalálhatóak. Valószínű, hogy Padányi Rómába írt jelentéseihez készültek ezek a kimutatások. Ő ugyanis ott nagyon büszkén megemlékezik arról, hogy hol vette el a reformátusoktól a templomot, hol romboltatta le a templomot, hova épített, ugye templomot, megváltoztatandó a felekezeti viszonyokat, szóval ezek nagyon szépen megvannak, ezek a dokumentumok. Itt a lovasi esetről, ugye az egyik legmarkánsabb történés az a lovasi volt, de Arácson, Zánkán, aztán ugye Felsősön fordult végül is, vagy fulladt tetlehességbe ez a konfliktus. Mindig az történt, hogy ezeken a területeken, ugye a Káptalan volt többnyire birtokos, a Káptalan emberei vagy a püspök tisztaltói kimentek a faluba, és követelték, hogy a templomot, a lelkészlakot, a földeket, minden, ami valaha katolikus birtok volt, adják vissza. Ezt nyilván megtagadták a reformátusok, főleg ott, ahol egyébként a faluban mondjuk egy-két katolikus család élt. Tehát nem voltak katolikus egyházközségek. De át kellett volna adni a templomot, ugyanis azt pontosan lehetett azért tudni a templomok liturgikus formáiból, hogy melyek voltak mondjuk korábban katolikusok, melyek nem, de hát ezt azért az emlékezet is tudta. Na szóval ezeket, vagy ennek ellenálltak, és akkor ilyenkor vagy erővel próbálták elvenni, vagy eleve az ellenállás az már úgy történt, mindenütt leírják, hogy husángokkal, durungokkal jöttek a reformátusok, hogy megvédjék a lelkészt, megvédjék a parókiát, megvédjék a templomot, míg aztán nem jött a vármegyei katonaság, ami egyszerűen szétverte őket, és általában így fogalmaznak, hogy lepecsételik ugye a templomot, a parókiális házat, és elvették a templomokat. Itt egy ilyen jelentést látunk Lovasról, nyilván nem lehet ezt elolvasni, de ezt is illusztrációként arra vonatkozóan, hogy igenis vannak források, amelyekből ezeket nagyon pontosan meg lehet tudni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az érseki levéltárban található egész nagy terjedelmű iratanyag ellenpontja lehet mondjuk az 1774-es nagy összeírás, amiben említettem, ott konkrét dokumentumokat is bemásoltak ezekbe a jegyzőkönyvekbe, amelyek szó szerint elmondják, hogy hogy történt a templomfoglalás. Ugye itt tulajdonképpen Padányi statisztikája, tehát ezt igazából iratokból, meg a Padányi féle jelentésből lehetett összeállítani. Hát elég hosszú a lista, és ugye ezek, most bocsánat, csak a Veszprém megyei települések vannak, ezen kívül még hát Somogyban is nagyon komoly volt a helyzet, de itt különösen a Balaton felvidéken ezeken a településeken szenvedtek nagyobb sérelmeket a protestánsok. Igen. Na most azt, hogy kinek mihez van joga, és azt kiállapítsa meg, azt vizsgálatok lefolytatásával tudták végül is kivitelezni. Ezek az úgynevezett tanúkihallgatások, amelyekben mindig arra fókuszáltak, hogy ugye a vallásügyi törvények mit mondtak. Ugye 1681 előtt, ahol volt vallásgyakorlat, ott engedélyezni lehetett, tehát ezért a kérdések azok mindig 1681-et célozták meg, illetve a Padányi, valószínűleg Padányi, erről nincsen biztos tudásom, de találtam egy ilyen iratot, ahol 1748-ban megfogalmazzák azokat a kérdőpontokat, amelyeket ezekbe a falvakba kimenve, ugye, amelyek alapján vizsgálni kell az adott helyen az érvényes helyzetet. Ez sok mindenre vonatkozott, elsősorban a templom használatra, illetve a templom jellegére. Ugye ezekből következtettek, hogy itt valószínű, hogy ősi katolikus birtoklásról van szó, amit most a protestánsok csak bitorolnak, tehát mindenképpen vissza jár az a katolikus egyháznak. Számos ilyen tanúkihallgatási jegyzőkönyv fönnmaradt. Nagyon sok például azt firtatta, hogy ugye hogy ezeken a területeken, mi a török alatt, tehát általában úgy fogalmaztak, hogy akkor, amikor Fehérváron meg Fokon, tehát Székesfehérváron és Siófokon még a török volt, tehát ugye ezek török állások voltak, hogy akkor ezek a falvak itt, amiket mi látunk, vagy láthattunk a Balaton környékén, illetve Veszprém környékén, hogy ezek mind puszta helyek voltak. Tehát, hogy onnan az emberek elmenekültek, mindenki a végvárakban élt, a falvakban senki nem élt, és hogy mivel senki nem élt, ezért nem is lehetett vallásgyakorlat ezekben a falvakban, pláne nem lelkész, mert azt aztán végképp nem tudtak volna eltartani. Tehát ezek a katolikus fél részéről megfogalmazott igen tendenciózus kérdések, és nagyon érdekes megvizsgálni ezeket a tanúkihallgatásokat, hogy a tanúk hány évesek. Hogy mondjuk éltek-e 1681-ben, amiről nagyon biztos tudásuk volt, amiről állították, hogy igen, itt egy református sem élt, mert senki nem élt. És akkor ugye, ha megnézi az ember, hogy hány évesek voltak ezek a tanúk 1681-ben, jó részükről kiderül, hogy nem is éltek. Nyilván a szájhagyomány, az emlékezet megőrizhette ezt a tudást, de azért ez már gyanúsá teszi. Vagy például az egyik tanúkihallgatásban 115 éves asszony nyilatkozik, aki állítja, hogy itt felsős, alsóörs, lovas csopak palóznak, Füred, Tihany, minden, Tihany nem, bocsánat, mert az végvár volt, de hogy ezek a falvak mind elpusztultak, mert hogy a hadak útjában álltak, és soha nem volt lelkész. Igen ám, de például a református zsinatoknak a jegyzőkönyveiből pontosan összetudjuk állítani a lelkész névsorokat. Tehát bizonyos időközönként fönnmaradtak ezek a jegyzőkönyvek, Turrietele nagyon soknak a szövegét közli, és ezen kívül például a Gályara perben megidézett lelkészek névsora is nagyon jó segítség arra vonatkozóan, hogy akkor mely Balaton felvidéki falvakban voltak református lelkészek. Mutatok még. Itt ugye a Halmáskéri templomnak a vizitációjáról van szó, illetve az ott történt, hogy mennyire ellenségesen fogadták a lelkészt, vagy a padányit, arról van szó. Tehát az előző gondolathoz, hogy nem igaz az, hogy ezek a települések puszták voltak, hiszen voltak lelkészek azokon a településeken, tehát akkor biztos, hogy lakta őket azért némi protestáns lakosság. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak az egyik fél forrásait vegyük figyelembe, hanem mindkettőt, és ha lehet, akkor objektív külső forrásokat is. Itt a lovasi verekedésről szóló jelentést, bocsánat, igen, ja nem, itt a, bocsánat, az, hogy prédikátort vittek a faluba. Ugye az egyik verekedés az akkor tört ki, amikor a templomot akarták elfoglalni, akkor levonult a kártalan, és azt követően hoztak lelkészt a csopakról a lovasiak, mert közben meghalt a lelkészük, és akkor utána megint egy nagyon hosszú vizsgálatot folytattak le, arra nézve, hogy milyen kinek a felbújtására, milyen bátorságból, hogyan hozták ezt a lelkészt be a faluba. Itt vannak azok a kérdőpontok, ezt sem lehet pontosan kiolvasni, amelyek ugye arra vonatkoznak, hogy ezek a falvak, amiknek itt a templomait próbáltam összeszedni, hogy ugye ezek annak idején elpusztultak, és csak később a Rákóczi szabadságharc után szállták meg a reformátusok, és foglalták el a katolikusok javait és a templomot, és kezdték használni. Tehát ez nyilván nem igaz. És akkor itt most kicsit vázlatosra sikerült a vége. Nagyon szívesen fogok kérdésekre válaszolni, hogyha lesz ezek, tehát hogy jobban összejön esetleg a kép, de még engedjenek meg annyit, hogy akkor felsőrsi esetről is néhány szót mondjak. Ugye felsőrs az a középkor óta prépostság volt, tehát a veszprémi káptalan tagja volt a felsősi prépost, akinek birtokai voltak a faluban, préposti templom, vagy prépostsági templom van ott a középkor óta, illetve mellette van ugye a plébániaként használt préposti kúria, de ugye akkor, amikor Veszprémből a káptalan elmenekült, akkor nyilván gazdátlan maradt felsős is, és a reformátusok elkezdték használni ezeket a javakat, olyannyira, hogy a lelkészt beköltöztették. Tehát a lelkész lak az a volt préposti lak lett, illetve használták a templomot, és miután a templom elég romos állapotba került, akkor nem elkezdték újjáépíteni, egyébként arra hivatkoztak, hogy mindig féltek a töröktől, illetve a török nem engedte, hogy valami erődített, vagy ami erődítésük legyen, tehát nem lehetett kijavítani, ezért a préposti háznak az udvarán építettek egy kis oratóriumot, egy imaházat, és oda jártak istentiszteletre. Egyébként ugyanitt lakott az egyházközség tanítója is. Na most Padányi bíró Márton mielőtt püspök lett, előtte közvetlenül felsősi prépost lett. Tehát ő számára felsős volt az állatorvosi ló, vagy nem tudom mi a jó kifejezés erre. Minden esetre nagyon, nagyon öntudatos lévén, ő mindenképpen úgy gondolta, hogy neki azokhoz a javakhoz joga van, bár nyilván tudta azt, hogy a reformátusok használják. 1129-ben lett felsősi prépost, és az első dolog, amiben belefogott, az a templomnak a helyreállítása volt. Ugye, aki járt felsősön, tudja, vagy látta, hogy ez a nagyon szép barokk berendezés, az ugye Padányi korából datálódik, tehát ő volt konkrétan annak az adományozója. Tehát nagyon lelkén viselte a préposság helyzetét is. Igen ám, de tehát a templommal könnyű volt bánnia, mert azt nem használták a reformátusok, de az összes többi épületet viszont igen. És hát felszólította őket, hogy hagyják el, és miután nem voltak hajlandóak ezeket az épületeket elhagyni, a reformátusok, ezért a vármegyénél kezdeményezett per, tehát Zala megyéhez tartozott ugye felsős, és a zalai úri széken pert indított a reformátusok ellen, és azért érdekes az, hogy pert, mert ő kifejezetten hitt abban, hogy ugye ehhez neki ősi joga van, és nem először nem erőszakkal akart elvenni, hanem hivatalos úton. Igen ám, de a reformátusok ők meg azt gondolták, hogy Verbőcinél is ott van, hogy egy bizonyos idő után elévülnek a jogok, tehát ők 200 éve bírják azt a templomot, meg azt a préposti házat, hát miért adnák vissza? Pláne úgy, hogy nincsen egy katolikus se a faluban, kis túlzással. Tehát ugye református többségű volt a falu. Padányi nem bárta meg a pernek a kimenetelét, hanem egész egyszerűen oda küldte a kőműveseket Veszprémből, hogy kezdjék el felújítani, vagy kijavítani, vagy eldönteni, tehát mindegy, a préposti kúriát kezdjék el építeni, és hát ez, tehát akkor még bent lakott konkrétan a lelkész, és erre fel a felsősi reformátusok megtámadták a kőműveseket, és elzavarták onnan őket. Aztán utána Padányi meg azzal próbálkozott, hogy akkor a regálé jogaival is éljen, kocsmát nyitott, tehát egy hordónyi bort kivitt, és akkor onnantól kezdve kocsmát működtetett a préposti ház egyik helyiségében, vagy pincéjében, és hát ezt is aztán megakadályozták a reformátusok. Aztán erre fel pedig azzal próbálkozott, hogy Mária Magdolna napján, mert ugye a templom az Mária Magdolna tiszteletére van felszentelve, hogy nagy körmenettel kivonult Veszprémből szeminaristákkal, mindenféle hívekkel, zenészekkel, és hát ünnepelni. És azt követelte, hogy a reformátusok harangozzanak. Ők is húzzák meg a harangot, ugye a körmenet tiszteletére, hát ők nem voltak hajlandók, úgyhogy nagy verekedés történt, és ekkor megüzenték a lelkésznek is, hogy menjen el, mert különben meg fogják verni, vagy ölni. El is menekült egyébként Deáki Márkus István lelkész, de aztán persze éleple alatt visszajött, miután elcsendesedtek az indulatok. Na, az a lényeg, hogy hát szóval egész egyszerűen tetlegességig fajult egy ilyen vallási esemény. Aztán végül a protestáns, vagy a reformátusok is érezték, hogy nagyon szorul a hurok, és kiegyeztek abban, hogy elköltöztetik a lelkészt meg a tanítót abból tehát a préposzti kúriából, és majd átengedik, de vagy az imaházat azt még használták, és a következő verekedés az akkor tört ki, amikor a Padányi emberei összetörték az imaház berendezését. De ekkor már ugye a lelkész meg a tanító, ekkor már 1737-et írunk, a községházán lakott. És a községházán alakítottak ki egy olyan kis teret, ahova járhattak a reformátusok istentiszteletre. Mindenféle vizsgálat történt közben, amiben azt firtatták például 1737-ben, hogy miután megszűnt az istentiszteletük a préposzti kúriában lévő oratóriumban, hol tartottak istentiszteletet, mert hogy ugye erre nem volt joguk, de mivel az egész közösség református volt, a faluháza az erre adott volt. Na most itt jó ideig itt voltak az istentiszteletek, és egyszer csak kinőtt a földből egy kőépítmény, a mai református templom telkén nagyjából, valamivel kisebb, mint a jelenlegi. Tehát 1740-ben a felsőösi reformátusok úgy, hogy Padányi volt a prépost, és mindenféle törvény a katolikus felet erősítette, fölépítettek egy templomot torony nélkül, felsősön, kőből ráadásul, ahová istentiszteletre jártak, és egyáltalán nem ijedtek meg, amikor a vármegye kiment kivizsgálni, hogy mi a helyzet, akkor is volt egy újabb tanúkihallgatás, még sőt, olyannyira nem ijedtek meg, hogy még mindig föntartották, hogy nekik joguk van a préposzti javakhoz, hiszen azt ők azt állították egyébként, hogy akkor, amikor a káptalan elmenekült, ők az ányosoktól, akik egyébként megkapták a felsősi javakat, az ányosoktól adományként kapták. Tehát őnekik joguk van hozzá. Hozzáteszem egyébként, hogy a református anyakönyvön kívül más forrás ezt sajnos nem erősíti meg, tehát még lehetne mondjuk kutatni, de ezzel már nem tennénk igazságot, meg nem is szeretnénk, ahogy mondtam korábban. Tehát az a lényeg, hogy felsős nagyon különleges ebből a szempontból, hogy nagyon komoly konfliktus volt, és mégis túl tudtak élni. És 1749-ben jut el oda a hatalom, úgymond, hogy egyáltalán vizsgálatot kezdeményez, hogy mi az, hogy itt fölépült egy templom, milyen telken, ki adományozta, ugyanis az egészben az volt a nagyon érdekes, és ez szolgálta végül is a reformátusok ügyét meg a védelmét, hogy két olyan telekre épült, amely nemesi birtok volt, tehát amihez egyébként semmi köze nem volt a Padányinak vagy a préposzságnak, két alsóörsi birtokosnak a felsőörsi kúriáján, ugye kúria, mint telek, mondom, épült föl, tehát ez egy magánbirtok, ami sérthetetlen, tehát nagyon, nagyon ravasztul és nagyon ügyesen tudták végül is kicselezni az érvényes törvényeket. Summa summarum, 1750-ben végül 100 forint büntetéssel megúszták ezt az egészet. Ugye ez azért mutatja, hogy 1750-ben kapnak egy pénzbüntetést, miután nem hajlandók elbontani a templomot, pedig van erre vonatkozó végzés, és még 1756-ban is újabb vizsgálatot kezdeményeznek, hogy azt firtatják, hogy lehet-e egyáltalán a felsősi reformátusoknak vallásgyakorlat a Felsőrsön, amikor még mindig abszolút református többségű a falu, viszont utána az egészet hagyják. Tehát itt lehet érzékelni, hogy ugye, amire utaltam, hogy Mária Terézia uralkodásának másik felébe azért már ezek a törvények, ezek nem, tehát, hogy mondjam, nem voltak életszerűek, nem lehetett ezeket már úgy alkalmazni, ahogy az eredeti szándék szerint tették volna. És azt gondolom, hogy Felsős példája nagyon, nagyon szépen mutatja ezt az egész folyamatot, ami jellemzi a 18. századot, és az nemrég hallottam, és ebbe soha nem gondoltam bele, hogy ugye mindig csak olvassuk a törvényeket, vagy tanuljuk az iskolában, hogy volt 1781-ben a türelmi rendelet, de azért a türelmi rendeletnek is voltak megszorításai. Tehát nem engedte azt, hogy felelőtlenül építkezzenek, ha nem tudtak. Tehát egész egyházközségek adósodtak volna el, mentek volna tönkre, hogyha mindenütt megpróbálnak újra templomot építeni. És ezért utaltam arra, hogy aki ki tudott tartani, és aki elegendő számban megmaradt még ezen a területen, az újjá tudta építeni az egyházát. De ilyen értelemben is mondtam azt a bevezetőben, hogy a 18. századnak nagyon-nagyon meghatározó szerepe van abban, hogy ma, míg például a felekezeti viszonyok, hol látunk ma református templomot, vagy evangélikus templomot, hol látunk katolikus templomot. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, és nyugodtan kérdezzem. Ja, bocsánat, ezzel csak ezt elfelejtettem tovább lapozni közben, hogy itt azok a lelkészek, akik Felsőrsön ebben az időszakban szolgáltak, tehát ez is jól cáfolja azt, hogy nem volt puszta hely Felsős ebben az időszakban, hiszen végig ismerjük a lelkészeit. És hát ez most nem is akar tovább menni. Mindegy. Jó, hát itt különböző iratokat próbáltam bemutatni. Ugye ez a Padányi által épített préposti kúria, ezt mindenki ismeri. Ma a plébánia, de ugye nincsen benne állandó plébános, és ennek az udvarán volt egyébként az oratórium. És itt látjuk a mai református templomot. Ugye a régi az nagyjából itt állt, de nem volt tornya, és amivel kisebb volt, de nem lehetett olyan kicsi egyébként, mivel nagyon sok tanúkihallgatásban az 1770-es években is még azt mondják, hogy a környékről Felsőrsre járnak inkább. Tehát nem istentiszteletre. Tehát például Arácsról, Lovasról, Csopakról kisebb számba járnak Szent Király szabadjára, de hogy azért olyan befogadó képessége lehetett, hogy elfértek a környező falvak protestánsai is. Köszönöm szépen!